díjakat nyernek, köteteik jelennek meg, folyóiratokban publikálnak. Nagyon büszke vagyok rájuk, persze alapvetően ez egy olyan, mint egy városi maraton inkább, tehát nem arról szól, hogy akkor kineveljük a leges-leges legjobbakból a leges-leges legjobbakat, hanem ott fut az, aki tényleg egy sportoló, egy élsportoló, és ott fut az is, aki a egészségmegőrzés vagy bármi más céllal jön ide, hogy az írásban egy kicsit kiköszörülje a tudását, és eszközöket szerezzen. Nagyon szerettem mindig is tanítani, azt hiszem ez a pedagógikus alapállás, ez nem volt, kicsit ez a kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra, és az irodalomnak a szerelmét, meg azt, hogy mi a jó ebben az egészben, mitől élvezetes egy írás, ezt szeretném mindig átvinni, hogy ez nem föltétlenül egy ilyen dögszagú unalom, ahogy sajnos hajlamosak vagyunk közoktatásilag időnként, belecsúszunk ebbe a poros, magoltatós, majd én számon kérlek, irodalomtörténettel szemléletbe, szóval nem azt mondom, hogy teljesen ilyen szabad, hóbortos láng lélekkel bármit bele lehessen magyarázni bármibe, de mégiscsak azért van az irodalom, hogy egy házi állat legyen a vers, vagy az a novella, vagy az a regény, amit olvastam, valaki, aki velem van, egy háztartási kisgép, aki bizonyos értelme könnyebbé teszi az életemet, és hát tulajdonképpen társaim azok az emberek, akiket sokszor nem is ismerek, de könyveket írtak, amikben van valami olyan izgalom, ami az én életemet is felpesdítheti.
Ugye 54 éves, és ebbe az 54 évben, ha frissek az információk, akkor 92 kötet és 44 műfordítás fért eddig bele. Saját leírása szerint nagyjából fele-fele arányban írt gyerekeknek és felnőtteknek. Kiknek szeret jobban írni? Vagy mitől függ, hogy kinek ír?
Hát nincs benne olyan preferencia, hogy hát akkor most az egyik az a favágás, vagy a csak a szép színes könyveket eladják sok példányban, és akkor hadd csengjen az a jogdíj, azért írnék gyerekeknek, vagy azért írnék felnőtteknek, hogy hát nekik már nem azon a bugyuta szinten, mint a gyerekek. Tehát, hogy nincs bennem, hogy mondjam, felvágóság egyik irányban sem. Ugyanolyan komolyan veszem mind a kettőt, és óriási érzelmi hozadéka van. Nagyon tudnak szeretni a gyerekolvasók. Tényleg betoppanok egy második osztályba valahol, nem tudom én, több száz kilométerre attól, ahol én élek, és a nyakamba ugrik egy kisfiú vagy egy kislány, és átöl el, mert ő tudja, hogy ez a bácsi ez jó ember, mert ő olvasta, tudom is én, a Dombon túli meséket tőlem, és ez egy nagyon, tehát olyan érzelmi töltet, és olyan kedvesség van a gyerekekben, és olyan őszinte önfeledtség. De mondjuk tegnap például egy gimnáziumnak a hallgatói előtt tettem tanúságot, itt alapvetően hitről beszéltem, egy verset is felolvastam ilyen megsegítésképpen, és nagyon-nagyon jól esett az a fajta intenzív figyelem, amit ugye mindig leírják, vagy az általános iskola utolsó a diákokat, vagy a gimnázisták, vagy hát ezek már semmit iránt se érdeklődnek, ezeket már lehetetlen izgalomba hozni, és így tovább, és én meg rengeteg csillogó szemet látok, és rengeteg érdeklődést tapasztalok, és az is igaz, hogy minden tiszteltem azoké, a tanároké, akik ott szépen a bányában lehúzzák a mindennapokat, és ott már szép lehet, de okos nem. Nyilvánvalóan, hogyha egyszerűen ott vagy köztük, és az egy egészen más viszony, tehát nem azt állítom, hogy akkor én elérem azt, amit ők nem tudnak esetleg elérni. Nyilván egy messziről jött ember azt mond, amit akar, az mindig olyan izgalmas, az olyan pesdítő, de azt arról be tudok számolni, hogy igenis van érdeklődés a diák olvasókban is, és hogy a felnőttek körében is hál' Istennek elterjedt, hogy már nem az a nem is tudom én, ilyen kolhozavató, vagy mit tudom, tűzoltó ünnepség hangulatú furcsa klíma uralkodik az irodalmi esteken, hogy, vagy mint egy magyar órán, hogy felelés lett, hanem hogy ez minőségi szórakozás, az is elterjedt már, és Például most az új évben is lesz majd január 17-én egy tudományos stand-up estem a Duma Színházban, én és az én jó Istenem, és teljesen nyugodtan hátra lehet dőlni és nevetni, lesznek felolvasott versek, de sok minden, amit köré beszélek is, tehát az irodalom is lehet szórakoztató a szó legnemesebb értelmében.
És mitől lehet jó ön szerint egy magyar óra, vagy a tanárok hogyan tudják feldobni? Vagy önnek mik a praktikái, technikái?
Tehát amikor én egyetemen tanítottam, és ugye voltak ilyen sújtott időpontok, hogy tudom is én pénteken délután kettők, ugye sokan már szerdán csütörtökön hazafelé húzták a kis guri-gurit, mert már elegük volt az egyet, kiárták magukat arra a hétre egyetlen, és mentek haza vonattal. De pénteken meg aztán már pláne nagyon kifelé állt mindenkinek a szekererúdja. Ráadásul kora délután digesztív pauza, aki megevédelt, annak lement a vérnyomása, és akkor ezeket az órákat kellett valahogy egy ilyen bugi-bugiba hozni, és az nem volt könnyű feladat, de én ilyenkor nem, tehát ilyen kontaktmániás vagyok. Én azt gondolom, hogy akkor tud átvenni az információ, és ezt kutatások is alátámasztják, hogyha van érzelmi viszonya hozzá annak, aki hallgatja, és én ilyenkor bizony kézen álltam, fejen álltam, táblára rajzoltam, énekeltem, táncoltam, daloltam, viccet meséltem, anekdotáztam, sokszor egy anekdota jobban beakad és többet elmond, mint 123 adat, úgyhogy igyekeztem, meg igyekeztem legfőképpen, és én azt látom azokon a tanárokon, hála jó Istennek, rengeteg jó magyar tanárunk van, mert sajnos a tananyag néha nem könnyíti meg a dolgokat, olyan poros, meg olyan merev tud lenni, és azt látom, hogy a jó tanár az, aki a saját szenvedélyét az irodalom iránt át tudja ragasztani a diákokra, tehát hogy akkor fogják igazán, tehát az a beugró mindenképpen, hogy lássák rajtam, hogy én szeretem, élvezem ezt, és talán tudom is átadni ennek az élvezeti értékét, nem pedig, hogy hát kérem szépen én egy oktató vagyok, engem ide belöktek, ez a kocka, ezt kell nekem kitölteni, és maguk akkor is itt maradnak, hogyha halálra unják magukat, és engem az nem érdekel, fölvetem a fizetésemet, ami nem annyira sok, de és hazamegyek, és elfelejtem az egészet. Tehát, hogy egy picit, de nem csak a vonatkozik, hanem bármely más szakmára, egy, nem is tudom, gyors étkezében, vagy egy nagy áruházban, a pénztárnál, aki dolgozik, az is egész egyszerűen, tehát hogyha úgy adja ki az ételt, mint hogy a legszívesebben ő is megenné, de annyira jó szívű, hogy neked adja, vagy az árukat is úgy pakolja, hogy ő már beleérzi magát, de nem így oda dobálja, mint hogyha a véres rongyot, hanem hogy itt nem viszi magának az élnivalót, akkor hogyha ember számba vesz, akkor azt hiszem betöltjük a hivatásunkat.
Beszéljünk egy picit a hitről, meg a karácsonyról is. Most nyilván karácsony környékén, ha az ember felnéz mondjuk a Facebook oldalára, akkor a legtöbb tartalom, a legtöbb vers az nyilván a kis Jézus születéséről, karácsonyról, az ünnepről szól. De ha lehet ilyet kérdezni, akkor a költészetében, a művészetében hogyan van jelen Isten és a hit?
Hát egészen, azt hiszem, hogy egészen alapvetően. Nem minden, amit írok, olyan értelemben hittanos, hogy akkor most rögtön lehet szemléltetni vele valamelyik hittételt, de vannak ilyen könyvek is, tehát írtam teremtéstörténeti mesekönyvet, írtam az alapvető erényekről, sarkalatos erényekről, református, tulajdonképpen hittankönyvet, de ilyen kisgyerekek beszélnek vásottan és mesélik el, hogy hogyan élik meg ezeket, vagy hogyan nem sikerül megélni ezeket az erényeket a mindennapokban, mik a nehézségek. Tehát van, ahol tételesen jelenik meg a hit, de ahol nem, ott is. Pont mostanában tűztem ki magamnak, nagyon-nagyon sok novellát írtam már, rengeteg könyvem is jelent meg belőlük, és tényleg heti rendszerességgel gyakorlatilag írok novellákat, és most azt tűztem ki magam elé, hogy ezentúl csak olyan novellákat akarok írni, amelyek olyan emberekről szólnak, akik rátesznek valamit, a saját teljes lényüket, vagy az életüket valamire ráteszik. Szenvedéllyel, persze esetleg vívódásokkal, vagy kételyekkel, vagy nehézségekkel, de hogy ilyen felszínes, vagy litty-lötty karaktert egyre kevesebbet alkalmazok, ami nem azt jelenti, hogy a humort, vagy a jófejséget, vagy a lazasságot száműzném, hanem hogy egy picit egy olyan ilyen egzisztenciálisabb, vagy mélyre menőbb történetek felé mozdulok el, mert ugye szatirikusan, hogyha az ember kikarikíroz valakit, aki nagyon talán felszínesen vagy könnyedén fogja meg az életet, és nem vállal felelősséget, akár még a saját tetteiért sem, az nyilván az is lehet építő, és nem föltétlen a rombolásnak a mámoros öröméről szól, hanem éppen az ellenkezőjéről, hogy hol van ennek mindennek a hátulütője. Elég sok ilyen szatirikus dolgot írtam, és azt hiszem, hogy a jövőben már egyre inkább szeretném áthelyezni a hangsúlyt arra, hogy olyan szövegek szülessenek, ahol valakinek komoly tétekben játszik valaki az életben, és nem csak úgy olyan piszkálgatja körmehegyével, ilyen fintorral, vagy mint a finnyás ember, aki ugye nem hajlandó megenni bizonyos ételeket. Szóval ilyen formán azt hiszem, hogy egyre fokozottabban, meg nyilván van nagyon vagy akár karácsonyi témájú dolgokat is írni. Írtam karácsonyi bugi-bugit, amiben leírtam, hogy ugye a kis Jézusnak mi minden nem volt az idejében, hogy ilyen akciós csomagok, meg semmi olyasmi, meg világító csicsa ledek, meg mindezek nélkül jött létre az első karácsony, és azért elég jól ki lett találva, mert belőle élünk évezredek óta, vagy éppen lehunyatjuk szemét a láb, és a pláza már készül a karácsonyra, egy ilyen kis pláza altatót vakulj meg szépen kis Balázs, tehát hogy ez a parasztvakítás, ami üzleti szinten rátapad a karácsonyra, és körbe indázza és folytogatja azt, akár arról is szólok, de a szent lenyűgözöttségnek a pólusát is, tehát hogy egyfelől tényleg barátságban, haverságban van az ember Jézussal, ha úgy tetszik, mert ő mondta, hogy barát, nem mondalak többé szolgának, hanem barátaimnak mondalak titeket. Másfelől viszont jó, hogyha ott marad ellensúlyként annak az elképesztő aránykülönbségnek a tudata, amit Johannes Hartl teológus úgy mond, hogy szent lenyűgözöttség, hogy egy sziklafalon a tengerrel szemközt állva nem az csap meg elsősorban, hogy mekkora haverságban vagyok én az Istennel, és hogy csapdossuk egymás hátát, és hogy ölelkezünk, pedig de az is létező valóság, de hogy a valóságnak egy másik arca az, hogy mi vagyunk a hangyák, és ő az univerzum ura, és ő beleszületik egy ilyen hangya testbe, aki bepisült, folyékony táplálásra szorul, és a kezünkre bízza magát, pedig jól tudja, hogy a minden egy év alatti csecsemőt a falhoz fogunk csapdosni, mert annyira féltjük a hatalmunkat, és annyira féltjük az életünket, hogy nehogy valaki átvegye felette az uralmat, és hogy jön ahhoz az Isten, hogy beteszi a lábát az én kis életembe. Szóval egy nagyon komplex történet a karácsony, és egyrészt akkor is róla beszélek, ha nem róla beszélek, másrészt pedig nagyon is szeretem, és próbálom minden módon kimeríteni a végtelen titkát, ami ugye lehetetlen vállalkozás, de minden merítéssel gazdagabbak leszünk, én hiszem.
Hát sajnos letelt az időnk, de nagyon szépen köszönöm Lackfi Jánosnak, hogy beszélgethettünk, és hogy elmondta ezeket. Áldott békés, boldog karácsonyt kívánok!
Én is köszönöm, áldott ünnepeket mindenkinek.
Minden jót viszont hallásra. Kedves hallgatóink, most mi pedig itt a napindító című műsorunkban az Advent Óbudán című megzenésített Lackfi János verssel folytatjuk, amelyet többek között a Kaláka zenésített meg.
Sötét, közeledik az idő, üzen a keleti ég, reped a tő, jön az idő, morog a feketeség. Sziget a ház, soha se fáz, recseg az úton a jég. Nyűszög a szél, haza beszél, vicsorog a kutya már. Sziszeg a tűz, fagyot elűz, vacsora melege vár. Remeg a táj, hidege fáj, vacog az ember, vacog az ég, mert az áll. Fagyos a sötét, így a gyertya ég, már az első gyertya ég. Tisztalik a kerekedik, riad a sötét. Így a gyertya ég, már a második is ég. Tisztalik a kerekedik, remeg a sötét.
Kedves hallgatóink, napindító műsorunk végéhez közeledünk, és hát itt a vége felé nagyon szépen köszönjük önöknek, hogy ma is velünk tartottak, és hogy megtiszteltek figyelmükkel. Műsorunk végén elköszönünk önöktől, a mai műsort négyen készítettük itt a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Köszöni figyelmüket!
Pap Dorottya,
Szepesi Anna,
Biplak Vince
és Barát Benedek. A folytatásban, igen, hát természetesen mi vagyunk az ifjúsági szerkesztőség, és a mi műsorunkat hallották az elmúlt, hát nagyjából 80 percben. A folytatásban zenével folytatjuk a Gimes Együttes zenél, és a Mária Altatója című szám következik, majd egy rövid műsorajánlóval is várjuk önöket, hiszen Pap Dorka majd felolvassa a Mária Rádió híreit a folytatásban. Kellemes ünnepi készülődést kívánunk mindenkinek, és áldott, békés, boldog karácsonyt mindenkinek. Holnap, december 22-én is várjuk önöket itt a napindító műsorban. Nem mi, hanem a Székesfehérvári Ciszterci Gimnázium stúdiójából következik majd, tehát élőben, ugyanígy 7 óra 5 perctől a Napindító című műsor itt a Mária Rádióban. Mostanra köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket, áldott békés, kellemes ünnepeket kívánunk, boldog karácsonyt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, következik tehát a Gimes Együttes és a Mária Altatója. Viszont hallásra!
Jó estét, jó estét, ég s föld fia, te vagy a Jézus, ő Mária. Bátyád aranyos, nap sugara, rugocskád ezüstös, hold sugara. Csicsi a baba, csicsi a baba, ne sírj, Máriánál van vacsora. Tejet iszik az Isten fia, édes tejet iszik. Falu végén van egy házi kocska, falu végén van egy házi kocska, abba van egy rengen gömböcsöcske, abba van egy rengen gömböcsöcske, a lábában rengen gömbi van. Yeah. Keres már a katona, úgy elvezet. Keres már a gazdag, úgy kinevet. Keres a halál, úgy megszeret. Keres már a halál, úgy megszeret. Zöldellik ágacska, ó keresztfár. Ébred a magocska, tövis koronál. Szeretne mégis ez a világ, szerethetne mégis ez a világ. Falu végén van egy ágy kocska, falu végén van egy ágy kocska, apa van egy rengető becsöcske, apa van egy rengető becsöcske, a lábával rengető semmi mások, Isten fiú, jászol csak a házom, Isten fiú. Szalma a párnád, Isten fiú, szemed fénye a lámpád, Isten fiú. Hagyjon igazából az éjszaka, meleget a jászol, kicsi szamad. Áj, áj, aludjál, csíja vagyok. Áj, áj, aludjál, csíja vagyok.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.